beszélni a témával kapcsolatban. Először arról, hogy mi az zúgolódás tulajdonképpen. Másodszor arról, hogy mi a gyökere az zúgolódásnak, miből táplálkozik az zúgolódás, vagy honnan támad. Harmadszor, hogy mit eredményezhet, mi lehet a következménye az zúgolódásnak, és negyedszer, hogy hogy lehet megelőzni, vagy leküzdeni az zúgolódást. Sokféle szinonimája, rokonértelmű kifejezése van a zúgolódásnak. Érdekes, hogy a magyar nyelv a zúg igéből származtatja ezt a tevékenységet, a német a morgásból. Morgolódásnak mondja, murre.
Egy Korintus 10. Megjöttek. Bocsánat, a fácsóért csak.
Tehát az 1 Korintus 10.10-ből azzal a felszólítással foglalkozunk, hogy ne zúgolódjatok, és most éppen arról beszélünk, hogy mi is a zúgolódás. A német, mondom, morgolódásnak mondja a zúgolódást. Ez egyik ilyen rokon értelmű kifejezés, az elégedetlenkedés. Mindig akkor zúgolódik az ember, amikor nincsen valamivel megelégedve. Majd arról beszélünk, hogy mi mindennel nem lehet az ember megelégedve. De egy másik rokon szó a panaszkodás. Ez megint egy olyan tevékenység, amikor az ember elkezd lamentálni, vagy valami hiányosság, vagy rosszul sikerült dolog miatt, rossz rendelkezés miatt, rossz állapot miatt. Van azonban egészen szelídnek tűnő formája a zúgolódásnak, ilyen a helytelenítés. Általában olyan emberek, akik jobban tudnak magukon uralkodni, talán fegyelmezettebbek, intelligensebbek, nem zúgolódni szoktak, vagy nem is szeretnék, hogyha az ő kritikájukra ráfognák, hogy a zúgolódás, hanem azt mondanák, hogy csak helytelenítik a dolgokat, de ennek a sorozatos emlegetése mégiscsak zúgolódás. Van aztán egy érzelmileg fűtöttebb formája a zúgolódásnak, a bosszankodás. Abban benne van már, hogy az ember szinte belehergelik is magát abba a helytelenítésbe, abba a szelíde formájú zúgolódásba, és erősebb érzelmekkel, indulatokkal kíséri a helytelenítést. És hát kimeríteni nem igen tudnám, mert bizonyára nagyon sok válfaja van a zúgolódásnak, de érdekes, hogy van egy hangtalan formája is a zúgolódásnak, amikor nem hallják mások, hanem az ember magában őrlődik, így szokták mondani. Még talán nem mondta el senkinek sem, de rágódik rajta, visszatér a gondolataiban, súlyosabb formájában már aludni se tud miatta, vagy enni se tud miatta. Az elégedetlenségnek egy ilyen belső, feldolgozhatatlan formája. Ennek az egész erős formája, amikor az ember dúl-fúl magában. Még talán ez sem jutatja kifejezésre, de látszik az arc kifejezésén, a magatartásán, másokkal szemben meg nem szólalva a viselkedésén. Hangtalanság, némaság, szótlanság. Szóval Mindent összefoglalva azt lehetne mondani, hogy az zúgolódás nem szép karaktervonás, ha karaktervonásnak lehet mondani, ha megnyilvánulásnak mondjuk nem szép viselkedés. Nem olyan, ami építi az ember belső életét, és nem olyan, amit értékelünk másoknál. Nem olyan, ami egy közösségi hangulatra jótékony befolyással van, és nem viszi előbbre legtöbbször a dolgokat, sőt a legtöbb esetben, majdnem merném azt mondani, hogy egyetlen esetben sem oldja meg azt, ami miatt az zúgolódó zúgolódik. Ha most már a második pontra térünk, hogy mi a gyökere a zúgolódásnak, azt kell mondani, hogy az esetek legtöbb százalékában valami személyt érintő sérelem. Ritkább esetben fordul elő, bár előfordul az is, hogy valami közösségi sérelem miatt zúgolódik, ott nem az egyes ember, hanem az egyes ember úgy, mint tömegnek vagy közösségnek a tagja, de valamilyen személyi sérelem. Többnyire olyasmi, hogy megrövidítették valamiben. És ez lehet nem csak anyagi természetű dolog, hanem nem kaptam meg tisztességben, elismerésben, jutalomban azt, ami szerinte őt megillette volna. Persze, hogy ez nem kellemes dolog. És mindent, ami az embert érinti, valami módon fel kell dolgozni. És van bennünk egy olyan komputer, ami spontán reagál az őtért eseményekre, és azt tapasztaljuk, hogy a kellemetlen eseményekre nem szokott az ember mindig, ha most már a bibliai kifejezéssel akarunk élni, keresztjén módon reagálni. Ami spontán önmagából jön az emberből, az mindig valamilyen testies reagálás, valami olyasmi, ami nem bibliai gyökerű. Az Úr Jézus nem egy példázatában feldolgozta ezt a témát, hogy mi is a zúgolódás, hogyan is zúgolódnak az emberek. Miért szoktak zúgolódni? Ez egyik ilyen példa a szőlőmunkásoknak az esete, ahol minden jogszerűen történt az esemény kezdetén, és szabályos szerződéskötés volt mindkét fél részéről, beleegyezés, helyeslés. Amikor a nap végén kiderült, hogy másokkal szemben másféle elbánást mutatott a szőlős gazda, többet adott azoknak, most leegyszerűsítve a dolgot, mint amennyi szerintük járt volna, azt mondja a történet, hogy elkezdtek zúgolódni. Vagyis az ember zúgolódásának az egyik alapja a másik emberrel való összehasonlítás. És ez az összehasonlítás igen sok esetben nem olyan irányú, hogy az ember lefelé néz, a nála szerencsétlene, vagy nála. Reménytelenebb sorsú emberek felé, hanem fölfelé tekint azokra, akik kedvezőbb körülmények közt élnek, akik jobb elbánásban részesültek, és ilyenkor sokszor kilép az ember tudatából a jognak a kérdése. Egyszerűen uralkodni kezd a puszta érzelem. Mert amit ott abban a példázatban a szőlős gazda elégedetlenkedők szemére hány, az pontosan az, hogy hát nem egyeztünk meg. Ismeri a történetet, tudja, nem 10 pénzben szerződtünk meg. Edd, ami a tiéd, és menj el. És maradja jognak a vonalán. Igen ám, de van egy másik mérce is, és ez izgatta az ottaniakat. Tehát igen sok esetben a személyiségem, és ennek nagyon sok ága lehet. Sok olyan esete is van a személyi sérelmen alapuló zúgolódásnak, amire az ember nem is tud feladatot adni. Ami kezdődik már az Ószövetségben, már nem a zúgolódás, hanem a téma felvetése. Zsoltárokban sokat hivatkozunk arra Zsoltára, elmondja a Zsoltárírő, hogy nem értettem, hogy hogy lehet, hogy az istentelenek dolga jobban megy, mint az Isten félőké. Azok élnek, nem így mondja, mert ott nem volt ilyen szólásmondás Izraelben, hogy élnek, mint marci hevesen, meggazdagodnak, gyermekeik szaporodnak, a vagyonukat az utódokra hagyják, vagyis tudnak végrendeletet csinálni, van mit örököljenek az utódok, és még a sírdom felett is élnek, hogy szép mauzóleumokat, sírköveket raknak rájuk, nevük fent marad, és ez Isten félő ember. Azt mondja a Zsoltár író, hogy ezt nem értettem, aztán ő elmondja, hogy míg nem történt valami, míg be nem mentem az Isten közelébe, és meg nem értettem, hogy van folytatás is. Nem itt fejeződik be, hogy nekik minden jól ment, hanem az élet túllép a határ mesdjéjén, és a végső elszámolások történik. Igen, síkos talajra lép az az ember, aki úgy tesz összehasonlítást fele barátjával, hogy a szemét egyre azokon jártatja, akiknek az élete sikeresebb volt. Én visszaemlékszem az életemnek egy nagyon nehéz időszakára, amikor megszüntették a tanítói állásomat, holott, hát itt most már elmondhatom, nagyon nincs mit vele dicsekedni, de mégis elmondom, hogy a történet érthető legyen. A szülők, akiknek a gyerekeit tanítottam, aláírást gyűjtöttek, hogy hadd tanítsam jövőre is a saját gyerekeiket. Ez az ő részükről egy abszolút értelmetlenség volt. Kommunista rendszerben én, mint lelkész felesége, ők saját magukat is kompromittálták azzal, hogy értem, így kardoskodtak. De hát, amilyen világ akkor volt, ezt nem lehetett helyben hagyni, sőt, még gyanús is volt, hogy mit csinálhattam én ott, a rendszer idegen, hogy a szülők így lelkesedtek értem, és eltettek onnan. És megtudtam aztán, hogy egy olyan személy lett az utódom, aki állítólag részegen szokott táncolni a kocsmában az asztal tetején. És visszaemlékszem, hogy micsoda keserűség volt bennem, micsoda igazságtalan világ. Hát ez hogy lehet feldolgozni? Persze én kezdő tanító voltam a kezdő lelkesedéssel, és nagyon szerettem a gyerekeket, mindent megtettem értük, és ez a készség, ez az odaadás, most ekkora sérelmet kapott, hogy egy ilyenre jobban rá lehet bízni ezeket a gyerekeket. Nagyon nehéz volt. Egy-két évtizedet kellett volna járni, és eszembe jutott, amikor a parlamentben a piros szőnyegen végig mehettem, és láthattam, hogy mekkorát fordult a világ, hogy milyen értelmetlenség volt. Ott Isten csak ráfúval sokszor egy-egy helyzetre, és tökéletes változás történik. Rossz dolog tehát a személyi sérelmet abból a forrásból eredeztetni. Valahol dolgoznak, vagy egy madár csipog.
A papagáj szól bele, és ő zúgolódik.
Ja, papagáj. Köszönjük a tetszés nyilvánítást. Szóval úgy feldolgozni a...
Maszkáld meg egy kicsit, igen, szapor elhagyom meg. Lekorkuláljon meg.
vagy ha le tudod takarni, az is használ.
Berakjuk a szekrénybe őket a frizsiderbe, az is
jó. Másokkal való összehasonlítás alapján értékelni a saját életünket, mert Istennek minden emberrel egyéni terve van. Egyrészt, másrészt nem vagyunk jövőbelátók, és ahogy az ige mondja, az Úr gondolatai olyan magasan vannak a mieink felett, mint a felhők a föld felett, vagy mint az ég a földtől, olyan távol vannak. Nem látjuk a végső kimenetet. Olyan keserves dolog, hogy az ember olyan értelemben akar csak a mának élni, hogy most legyen minden kellemes, most oldódjon meg minden. Lehet, hogy ennek nem lesz később jó következménye, de hát pillanatnyilag senki sem szereti a rosszat, a nehezet elszenvedni. Én nem tudom, hogy történt-e olyan már velünk, hogy az ember végsőkig halogatja, hogy a fogorvoshoz menjen. Pedig tudja, hogy ha kihúznák a fogát, vagy megkezelnék, akkor nem fájna, de annyira retteg a még nagyobb fájdalomt, hogy inkább eltűri ezt. Van olyan fajta zúgolódás, amikor ezt közösségben csinálja az ember. Erre több példa van a Szentírásban, amikor Izrael népe átmegy a Vörös tengeren, mindjárt vízhiány lép fel, és keserű forrásra akadnak, és a nép elkezd zúgolódni Mózes és Áron ellen. Talán az egyik üzenete ennek az esetnek az, hogy a zúgolódás mindig logikátlan, nem észszerű. Hát mit tehetett róla Mózes és Áron, hogy keserű volt az a víz? Nem ők keserítették meg, nem ők fakasztották, az útvonalat nem ők szabták ki, Isten szabta ki. A másik tanulság ebből, hogy az zúgolódás mindig tárgyat keres, az zúgolódás, és ez sokszor emberek személyében találja meg. Még ez talán a kevésbé rossz eset, a nagyobb rossz az, amikor Istent kezdi vádolni az ember a nehéz helyzetért. Tehát logikátlan az zúgolódás. Megint azt mondom, hogy minden bennünk támadt érzelem valahol kielégülést keres, és hát ez egy csúnya jellemzés az emberre, hogy meg tud szűnni attól az zúgolódás feszítő érzése, hogy sikerül valakire hárítani a felelősséget. Ennyire olcsó gondolkodású sokszor az ember. Persze itt megint kinek-kinek saját bőrén kellett a víz keserűségét megtapasztalni, de olyan fajta csoportos zúgolódás is van, amikor talán személyesen nem érinti az embert az, ami miatt zúgolódik. Szentírás például feljegyzi ezzel a kifejezéssel, hogy zúgolódás, hogy így viszonyulnak a hallgatók Jézusnak egyik prédikációjára, amikor Jézus arról beszél, hogy ő az élet kenyere, és aki eszi az ő testét, és issza az ő vérét, annak üdvössége van. És akkor zúgolódik a hallgatóság, hogy adhatja ez nekünk a testét és vérét, hogy ezt együk és ígyük, és ott morognak. És Jézus ezt kérje a titeket, ez megbotránkoztat, és akkor ad egy magyarázatot. Ennek az esetnek a tanulsága talán az, hogy a zúgolódás gyökere sokszor az értetlenség, az elhamarkodott ítélet. Nem értjük meg, hogy miről van szó, sokszor egy képes beszédről, és hirtelen felfordjanak, és zúgolódunk miatta. Tibor bácsi szerette elmondani már többször azt a példát, hogy valaki egyszer egy nehéz helyzetben szemére vetette, hogy hazudott. Na hát mit hazudott? Elmondta valakinek a magatartásáról, hogy az illető így meg így viselkedett, aztán lelépett, becsapva maga mögött az ajtót. a vádló azt mondta, pedig nem is csapta be az ajtót. De ennek is van képes jelentése. Amikor valaki dühösen, délrel, durral eltávozik, azt szoktuk mondani, na ez jól bevágta maga után az ajtót. Még akkor is, hogyha egyáltalán be se csukta, vagy éppen csak betette az ajtót. Nem értette meg ott a hallgatóság, hát hogy is érthette volna meg, hogy valaki arról beszél, hogyha nem eszitek az én testemet. Szó szerint értették. Egy másik eset, amikor a bűnös nő Jézus fejére kitölti az alabástrom szelencének a tartalmát. Zúgolódnak a tanítványok is. Azok, akik ott éltek Jézus közelébe, és annyi szimbolikus tanítást hallottak Jézusról, Jézustól, és mégis most elkezdenek morogni, hogy ezt inkább el kellett volna adni, ezt a drága olajat, és az árát a szegényeknek adni. Na igaz, hogy itt is kiderül a végén, hogy a fő hangadó ebben a pénztáros volt, aki el szokta csenni azt, amit a perselybe tettek. De egyelőre úgy tűnik csak, hogy valóban egy etikus felháborodás, hogy nek a puritán Jézusnak, aki együtt gyalogol, együtt böjtöl, együtt éhezik, viharban együtt utazik a tanítványaival, most egyszer csak ilyen nagy tiszteltetésben van része, hogy egy ilyen drága illatszert, kenetet a fejére öntenek, ez pocsékora, hogy lehet, hogy nem kifogásolja? Miért nem mondja azt, hogy nem, inkább add el, és add az árát a szegényeknek? Az egyik tanulság ebből valóban az értetlenség, az elhamarkodott ítélet. Amikor van valahol az Ószövetségben egy ilyen mondás, hogy aki előbb felel, mielőtt megértené, amit mondtak, nem emlékszem, hogy az milyen, nyilván valami olyasmi a befejezés a versnek, hogy értelmetlen ember, vagy gyalázatára lesz. Olyan kevés ember veszi magának a fáradtságot, hogy megértse a másiknak a helyzetét. Olyan könnyű dolog gyorsan ítéletet mondani, elhamarkodva. Ilyenkor az ember legtöbbször önmagából indul ki, mint ahogy hát Júdás is, aki a főszereplő itt a zúgolódók közt a legutóbbi történetben, önmagából indul ki. Hogy ez jó lett volna, ekkora összegbe, és ha ekkora összegbe valamit eltulajdonítanak, az nem lett volna olyan feltűnő. Ahhoz, hogy az ember megértsen valamit, ne fortyanjon fel hirtelen a másik magatartása miatt, olyan esetben sem, amikor nem is őt érinti ez. Ahhoz az kell, hogy az ember csendesen megvárja, kikutassa. Tulajdonképpen a jog is erre, most így mondom, kellene, hogy épüljön. Hát a bírónak nem az a dolga, hogy minden zegényszugát, körülményét kivizsgálja egy büntet főszereplőjének, hogy egyáltalán meg tudja érteni, és igazságosan ítélni tudjon, megtalálja mentő körülményeket, vagy akár a súlyosbító körülményeket is. Egyáltalán a zúgolódás gyökere összefoglalva azt, amit eddig mondtunk róla,